Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után 9 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatóink!
Egy boldog témával!
Egy boldog témával megyünk, de hát gyerekek, együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt állunk a benzinkúton, együtt fagybalsegünk télen, ha csak nem tudjuk kivágni a közeli erdőt ott, ahol lakunk, mert egy bartát veszünk, azt meg is vagyunk.
El a kezekkel a halmidűlőtől, a testemmel fogom megvédelni.
Azt majd csak lesz valami jövőre, mindegy, hogy nem tudunk tüzelni azzal a fával, olyan nedves és csak füst lesz, de kivágjuk a budai erdőket. De most meg elfogy most már a kőolaj is, úgyhogy most megint szívunk, de hát ez a tudományos jelleggel elkészített reggeli rádió műsor minden olyan hírnek utána jár, ami történik a nagyvilágban, és hát itt nem csak móka kacagásám az élet, kérem szépen, most vannak itt nagy fejlemények. Úgyhogy hát ugye az üzemanyag hiány már szerintem nincs olyan ember, aki nem érezné. Vagy nincsen, vagy tovább kell menned, vagy részletekbe szeded össze, vagy éppen magánautóból szívod át most is, és naftaszagú száddal köpöd bele a csőbe, hogy dátedd a cégesbe, vagy éppen a harmadik úton mész anyázva, hogy nincsen, vagy tolod a kocsit, vagy otthon áll, nem tudom hány marmonkadnába a benyó, de hogy újfajta valóságra ébredünk, egyszerűen harcolunk az üzemanyagért kútról kútra. Erre ezek most bebefögték, hogy nem működik a barátság kőolajvezeték sem. Nem érkezik már kőolaj, ugye most az ukránok miatt, tehát nem az oroszok miatt egyébként, akik már érdekes módon májusban kijátszották ezt a kártyát, hogy azért nekünk is van ám ütőkártyánk, többek között a magyarok ellen is. Hogyha itt aztán nem változik a kommunikáció, akkor aztán nem fog ott aztán mindig kőolaj csordogálni, úgyhogy ők ezt már májusban jelezték, hogy van egy erős ütőkártyánk, a barátság kőolaj vezeték. Na most ez megtörtént, a csehek bizakodnak, azt mondják, nem sokára újraindul, technikai jellegű hiba, utalási problémák, tranzakciós díj kifizetés, a MOL felajánlott, hogy akár csengeti is az egészet, csak menjen, de hát ilyen árbevételből belefér, láttuk ugye, hogy...
Nem, hogy sikerült,
azt
mondták, nem a benyából van.
Hogy sikerült a tavalyi év. De most eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mi van, ha nem jön. Mennyi a stratégiai készletünk, meddig bírjuk, tényleg mi a fene történik velünk össze.
Egyet segítsetek már nekem, hogy én vagyok az orosz, aki a tranzakciós díjat átutalná Ukrajnának. Megnyomom az Enter gombot, beírom a 4 csillagot, mert ugye az a PIN kódom az utaláshoz. Hogy az miért nem megy át? Tehát visszadobja a bank?
Szerintem itt valami, ezt nem tudom, hogy milyen tranzakciós probléma van.
Igen, vannak olyan embargós szankciók, amiknek az a lényege, hogy ők nem kereskedhetnek.
De az embargót azt nem negyedikén. Oké, értem? Azt nem negyedikén kezdtük el az embargót, tehát ez már negyedike előtt se kellett volna, hogy átmenjen, mert ugye az van most, hogy augusztus 4-től nem ment át, ahogy hívják, és azért nincsen. Az embargó korábban kezdődött, tehát az embargó alatt már ment át.
Lehet, hogy most volt egy esetleges fizetés.
Szerintem itt ebben azért nehéz belemenni, mert ez egy olyan keszekusza a banki, de igazad van. Egy olyan banki ügylet, amire nem látunk. Most már szarva kevertünk.
Most már beégtem én is. Jöjjön a szakértő.
Jön a szakértő. Csak van itt egy SMS, amire reagálni akarok, mert olyan kis butusságot ír, de nem baj, mert van türelmem ma reggel, úgyhogy megválaszolom. Megint ti gerjesztitek a pánikvásárlást, ez nem így van. Az, hogy mi reagálunk arra, ami a világban történik, hogy ez egy fontos hír, hogy tudni akarjuk, hogy mi történik a jövőben. Mi lesz veled, velünk. Ez nem arról szól, hogy pánikoltatunk, mi igenis komoly gázipari, olajipari elemzőket hívunk, és megkérdezzük arról, hogy mi lesz, mi lehet. Megszólalt már nálunk, megszólalnak a MOL szakemberei, a portfólió szakemberei. Gyerekek, ez a jelen. Ettől azt hiszem, hogy nem lesz pánik, sőt lehet, hogy tud valami megnyugtatót mondani, hogy nyugi, 3 hétre, 1 hónapra van elég, újra fog indulni, nincs baj. De muszáj ezzel foglalkozni. A legkevésbé a pánikkeltés a célunk.
A pánikkeltés az akkor van, hogyha én körbe küldöm mindenkinek, a haverjaimnak, hogy hallottad, nincs izé, kőolaj,
megy tankolni. Bejövünk reggel, és vidáman elnevetgélünk, hogy hallottátok, nem lesz 1 hét múlva már semmi nincs, majd foglalkozunk valami hülyeséggel. Tehát pont azért járjuk körbe valódi hiteles szakemberekkel, akik teljesen objektíven mondják el, gyerekek, ez van, ez lehet, ilyen és ilyen kimenete lehet a dolognak. Úgyhogy ez butasság, amit írsz, de semmi baj, ma reggel volt hozzá türelmem, holnap már Jani bannol. Ha még valamit írsz, már ma is bannolunk.
Előszeretettel szoktam hivatkozni, hogy
én a demokrácia.
Nagy emberek nagy pillanataira, és ezért felidézném azt a pillanatot, amikor reggel én beszéltem arról, hogy 4 kútnál voltam bent, tehát hogy nem, hogy pánikot keltettem volna, hanem pont az ellenkezőjét csináltam azzal, hogy elmondtam, hogy 4 kútnál voltam, és sehol nem volt üzemanyag hiány. Mindenhol volt üzemanyag.
Tehát nem menj le fűzfőre. mondta.
Na, ez viszont, na. Na,
a fűzfőiek most már még
van. Bocs, Feri, menjél a Balatonra, és azért látod.
És én vagyok a hülye.
Ne, haragudj, jó vagy. Na. Jó
szóval nagyon jót ír valaki, mert azt mondja, hogy megfordul az üzemanyag turizmus, és így van, mi fogunk kijárni az osztrákokhoz tankolni. Már mindegy, hogy 1,85, 1,65, 1,90, eddig jöttek hozzánk, amik tudtak, ha most már nem tudnak, de majd most megfordul, indulunk Moson, Magyar, Jóvár, Győr, Sopron, gyerekek, mindenkit el lesz be. Mi megvesszük a győriektől, Soproniaktól, határmentiektől. Igen. Na, itt van velünk Precél Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Hello Tamás, jó reggel. Ciao.
Sziasztok, jó reggel.
Szia, tankoltál már?
Céges kártya.
Igen.
Én mindig tankolok. Félek ezektől a mostani dolgoktól, bevallom őszintén, nem tudom, ez így meddig tartató ez az egész dolog, ami most fennáll.
Jaj, de jó, hogy ezt te mondod azért egy gázipari elemzőnek, aki...
Jó kezdő.
Igen, ez sokkal hitelesebb, hogy te is félsz ettől. Mi ebben az igazán ijesztő? Ugye itt a MOL nyugtalt, azt mondja, hogy van stratégiai készlet, ezt tudjuk a földgáznál is, a csehek azt mondják, hogy nyugi gyerekek, mi tudjuk, hogy ez nem sokára újraindul. Az ukránoknál tudtuk, hogy ez a kártya kijátszható, ezt most lehet, hogy kijátszották tranzakciós díjra, vagy nem tudom pontosan mire hivatkozva. Milyen végkimenetelei lehetnek ennek a dolognak szerinted, vagy mibe torkolik ez?
Nagyon furcsa ez az egész kommunikáció, amit orosz részről van, ugye itt is az a felvezetőben mondtátok. Hát ezt az utalást havonta szokták tenni. Most ugye az oroszok arra hivatkoztak, hogy az Európai Unió 7. ugye, szankciós csomagja miatt nem megy át az utalás, de hát abban nincs nagyon korlátozása a banki tranzakciókra az eddigieken kívül. Tehát, hogyha eddig átment az utalás minden hónap elején, akkor most miért nem megy át? Tehát nagyon furcsa. Kicsit olyan ez nekem, mint amikor az iszkáromat egy leállásánál hivatkoztak az oroszok, hogy most van turbina, nincs turbina, de mégis van turbina, nem baj, akkor se tudjuk, akkor másik turbina rossz. Tehát, hogy ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka esete. Nagyon úgy tűnik ebből a kommunikációból számomra, hogy az oroszok le akarják ezt a vezetéket állítani, mert ők, ha le akarják ezt a vezeték ellátást állítani, akkor sajnos nem fog idejönni hozzánk orosz olaj.
Az azt jelenti, hogy van egy stratégiai készletünk, amit föloldunk, hozzányúlunk, akkor abból valameddig fedezzük, de hát itt azért közben nyilván minden arra mutat, hogy az ársapka kerül leginkább veszélybe. Ha mondjuk eltöröljük az ársapkát, segített az, hogy újra tudunk üzemanyagot importálni, és nagy beszállítók újra megérkeznek Magyarországra, akik nyilván értelemszerűen most nem jönnek, mert nem akarnak a 480-as üzemanyagáron bukni.
Igen, ez így van. Tehát az ársapka azt szerintem az a legkevesebb, legkisebb probléma, nyilván el kéne törölni, mert emiatt nem jön be extra mennyiségű import, amire szükség lenne, és ezért jártunk ugye az országban hiányjelenségeket. A nehezebb kihívás az valóban az, hogy ha ez a 90 napnyi stratégiai készlet is elfogy, akkor hogy fogjuk az országot ellátni. Ugye a szerencsés ügy talán az, hogy a MOL 2009 után már készült egy ilyen forgatókönyvre, tehát valamennyi mennyiséget be tudunk az Adria vezetékről hozni, de teljesen nem tudjuk a finomítókat, elsősorban ugye a Duna és a pozsonyi finomítót nem tudjuk teljesen hirtelen gyorsan átállítani nem orosz olajra. Tehát ez okozza mondjuk egy ilyen interregnum időszakot, ami fél-egy év lehet, amikor azért az ország ellátása sokkal nagyobb mértékben majd valószínűleg az importra fogja.
Az mi, hogy át kell állítani a finomítót, más a
Brent más, mint az Urál, igen.
Aha.
Jól mondom?
Igen, itt ugye van egy ilyen receptúra, amire a MOL ugye most már nem tudom, 30-40-50 éve rá van állva, ez az Urál keverék. A lényeg az, hogy különböző egyéb kőolajokat lehet vásárolni a piacról, és ezeket ki kell keverni egy olyan gyakorlatilag egy olyan mixé, amit a MOL finomítói szeretnek. Most ezekhez kellene különböző beruházások, egyrészt magát az Adria vezetéket is kicsit bővíteni kéne, hogy mind a két finomítót, illetve még a cserlitvinomot is el lehessen innen látni. Plusz kell lennének olyan tárolók és keverő berendezések, amelyek ezt a bizonyos mixet kialakítják. Ez egy komoly beruházások, tehát ez több 100 millió euróról beszélünk itt.
Olyan fura, hogy most minden leáll, felújít, műszaki baleset van az ÖMV-nél. Tudom, hogy ez a MOL karbantartás, ez már régóta váratott magára, tehát ez egy régebbi történet. Na de aztán közben itt van az OMV áprilisi műszaki katasztrófája, tehát tényleg itt most minden, mintha egy ilyen fura szinkronicitásban lenne, nem? A felújítások, a karbantartások, a balesetek, a műszaki hibák, a sveháti finomítóban, baromi érdekes, hogy ez most így hogy történik, mint egy dominó, így borul minden.
Hát nézzétek, az a helyzet, hogy 2020-21-ben nem nagyon lehetett karbantartani sehol, mert hogy ez a karbantartás úgy szokott lenni, hogy vannak ilyen nemzetközi csapatok, ezek ilyen 500 ezer, 1500 emberből állnak, jön egy karbantartás, mindenki rohamszerűen elkezdi újítani az egységeket. Ugye 2020 és 2021-ben nem lehetett ilyen csapatokat összehozni, tehát mindenki elhalasztotta ezeket a karbantartásokat. Mert ez valószínűleg ez a sok műszak hiba részben annak is tudható be, hogy két év gyakorlatilag kiesett. A másik oka annak, ennek a dolognak az az, hogy most mindenki ugye megtett ütemben dolgozik és termel, mivel nagyon erős a kereslet. Mert nyilván amikor egy kocsit ugye hajtasz, akkor azért a meghibásodás esélye, a túlhajszolás esélye az magasabb. Én ezt látom itt okként. Ilyen műszaki hibák egyébként a múltban is voltak. Tehát egy ilyen karbantartás az gyakorlatilag úgy néz ki, mint mondjuk egy kocsit szétszednek darabokra, összerakják, és hát imádkoznak, hogy beindításkor menjen az egész.
Akkor ez most egy ukrán kártya lehet a magyarok, a csehek és a szlovákok ellen akár? Amiről te is beszéltél, hogy ez nagyon fura, hogy ez a tranzakció, ez eddig hogy történt, ha megtörténhetett. Tehát ez akkor most az ő irányukból visszadobott labda, nem? Valamivel nem értenek egyet, vagy a kommunikáció, vagy az üzeneteinkkel, vagy a hozzáállásunkkal. Tehát ez egy ukrán szankció, nem? Vagy egy ukrán válaszlépés mondjuk az irányunkba?
Hát én azt látom itt a kommunikáció alapján, hogy az oroszok nem akarnak fizetni az ukránoknak a tranzitért, az ukránok pedig azt mondták, hogy ha ti nem fizettek, akkor mi nem szolgáltatunk nektek. Ukrajnának azért szükség van erre a pénzre. Tehát ez napi, nem lehet pontosan tudni mennyi az összeg, de egy napi $500 000 körülbelül az a tranzitdíj, amit az oroszok fizetnek az ukránoknak. Mert nyilván egy háborús országnak erre szüksége van. Ukrajnának az is érdeke ennek az olajszállításnak a fenntartása, mert hogy ő ebből az olajból finomított terméket kapja vissza. Ugye Ukrajnában nincs most finomító, azt mind széltőtték az oroszok.
De hát akkor most nekik sincs üzemanyag. Akkor így
van, tehát ez az oroszoknak egy több legyet ütöttek egy csapással, nyilván sújtották az ukránokat, nyilván sújtották ugye három nem baráti országot, Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot, és hát nyilván nehezíti ez ugye Ukrajna üzemanyag ellátását. Miközben, amiről beszélünk, ez napi 250 000 hordó, ez gyakorlatilag az orosz olajexportnak az 5%-a, amit az oroszok egyébként most másfele, India, Kína felé elég jól el tudnak adni. Tehát én ezt látom, hogy ez inkább orosz oldalról jöhetett ez a
és mi van azzal a mólos felajánlással, hogy ugye vállalná a cég a tranzakciós díjat? Arra nem érkezett válasz, nem mondta azt Ukrajna, hogy oké?
Okay. Én azt gondolom, hogy erre Ukrajna szívesen rábólintana. Itt az oroszoknál van a labda. A kérdés az, hogy az oroszok ebbe belemennek-e. Valószínűleg itt fog kiderülni az, hogy most ez ténylegesen egy ilyen elszámolási vita, vagy ez csak ügyként szolgál arra, hogy ezt a vezetéket lekapcsolják.
Mi lehet akkor szerinted? Megmarad az ársapka, vagy eltörlik az ársapkát, és megérkezik külföldről az üzemanyag, vagy 20 liter, 10 liter, tényleg elfogy, és egyszerűen csak leállunk? Vagy például az is egy érdekes kérdés, hogy az autókon kívül mi az, ami még leáll? Mert a gáznál most már azért ezt nagyjából tudjuk, hogy nagyipari létesítmények, gyárak, stb. A tankoláson kívül a kőolajnak még milyen felhasználási területei vannak az életünkben, ami szintén leállhat, lassulhat, vagy akadozhat?
Hát nézzetek, ez egy politikai kérdés. Én már azt látom most is, hogy ennek a lépésnek a gazdasági kárai meghaladják a hasznokat. Tehát amikor egy mondjuk mezőgazdasági gép, mondjuk egy kombájn, aki ugye most van a szüret közepén, vagy aratás közepén, azzal tölti el a napjának a felét, hogy vadásza az üzemanyagot, az nem hiszem, hogy egy hatékony gazdasági lépés. Tehát én azt mondom, hogy ennek már most nagyobbak a kárai, mint a hasznai. Nyilván a politika majd eldönt, hogy hol van az a pont, ameddig el lehet menni. Az biztos, hogy ezzel, hogyha nem jön orosz olaj, azt a lábát kihúzzuk az érvelésnek, hogy hát igen, lehet hatósági jár, mert a MOL ugye olcsó orosz olajat vesz. Ha MOL nem vesz olcsó orosz olajat, akkor gyakorlatilag erről az oldalról sincsen megtámogatása a rendszernek. De válaszolva a kérdésedre, kőolajat egyébként szinte mindenhol használunk, tehát például a gyógyszereinknek az alapanyaga, vagy a bútorainknak az alapanyaga is kőolaj.
Műanyaggyártás.
Itt azért... Igen, tehát itt nem is gondolnánk, de nagyon sok mindenre használjuk gyakorlatilag a kőolajat, nem csak üzemanyagként.
És egyébként így áll össze nagyon jól ez a kép, és így érzi azt az ember, hogy valójában tényleg az oroszok lehetnek ebben a dologban leginkább a ludasak, mert hogyha például most említetted a betakarítást, meg említetted a kombájnokat, meg a mezőgazdasági gépeket, ugye Ukrajna újra elkezdhette ugye kivinni az országból a gabonát, ez a gabona ez nagyon fontos, nem csak Ukrajnának, hanem ez egész kontinensnek nagyon fontos, na most azokhoz a gépekhez szintén üzemanyag kell, nem csak a harckocsikba kell, amik harcolnak a ruszkik ellen, hanem ezekben a kombájnokban, mezőgazdasági gépekben is. Tehát, hogy ez most nagyon úgy néz ki, hogy ez egy orosz ütőkártya volt, és nem ukrán.
Hát igen, simán, ugye a tengertől persze. Nem lehet most ellátni Ukrajnát, mert ugye a tengeri kikötőknél blokkádban most ugye kiengedték, ugye hogy jól helyesen mondtad a gabonaszállító hajókat, de a tengertől nem lehet Ukrajnát ellátni ugye üzemanyaggal. Gyakorlatilag az egész üzemanyag ellátásuk az Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia felől történik. Tehát nekik nagyon fontos az, hogy legyen üzemanyag. És hát igen, tehát az összes autó, az összes kombány, az összes harci gépjármű, és ezek mind ugye kőolajtermékkel, elsősorban dízellel működnek.
A hatósági ársapkás üzemanyag adótartalma az ugyanakkora, mint a rendes üzemanyagé?
Nem. Ugye a jövedéki adóban azonos. Magát egyébként a jövedéki adót csökkentettük is két lépésben itt az elmúlt egy év során. Az áfa tartalom viszont kisebb. Tehát ugye a 480 forinton kisebb az áfa.
Na, ezt azért kérdeztem, mert akkor az nem lenne megoldás, hogy megtartjuk ugyanezt a kisebb áfa tartalmat, viszont azt alkalmazzuk a teljes áras üzemanyagra. Akkor az is kevesebb lenne, de már a cégnek, például az ÖMV-nek megérné behozni.
Lehetne ezt a lépést tenni, hát viszont a költségvetésük egy nagyon komoly deficit.
Nagyon komoly deficit.
Oké, de ez nem jön be. Mert most a hatósági ársapkával ez nem jön be, érted? Mert hogy kicsi a izé. Kicsi,
ja, értem,
a tantalom.
Tehát, hogy,
tehát hogy bukni nem buksz rajta, viszont akkor van üzemanyag.
Valamennyi megérkezik, igen. Akkor. Igen.
Viszont ha teljes ár lenne, akkor az biztos visszavetni a volument. Tehát az ilyen értelemben azért nem biztos, hogy egy feltétlenül pozitív lépés, aha, lenne. Tehát ugye csökkenne a volumen is, csökkenne az adóbevétel is, vagy ugye csökkenne az adótartam is, tehát azért ez a költségvetésnek a jövedéki adó, különösen az üzemanyagokon levő jövedéki adó a legstabilabb, legjobban tervezhető bevétel. Tehát nyilván egy kormányzat, egy állam ennek a csökkentését nem szívesen propagálja, mert hogyha ezt megteszi, akkor azért az egyik legstabilabb bevételi forrását csökkenti.
Oké, okay, mi van, ha mondjuk ez nem indul újra? A csehek nagyon bizakodóak. Hozzányúlunk a stratégiai készlet, lesz 3 hétre elég. Nézzük a legrosszabb forgatókönyvet, nem pánikot kelt. Csak hogy értsem, hogy valójában mi történik. Egyszer csak kifogyunk, elfogyunk és leáll az élet?
Nem. Ez abban az esetben az fog történni, hogy mindenki megpróbál alternatív forrásokból részben kőolajhoz, részben kőolajtermékhez jutni. Kőolajhoz úgy tudunk jutni, hogy a Omisajon, tehát a horvát tengerpartról behajózzuk a kőolajat, és felhozzuk az Adria kőolajvezetéken. Ezen el lehet lérni egyébként a Dunai és a Pozsonyi finomítót is, illetve ezt a bizonyos cseh finomítót is, illetve megpróbálunk a tenger felől, mondjuk a Trieste kikötőn keresztül kőolajterméket, tehát benzint és dízelt behozni, amennyit csak tudunk. A probléma itt abban lehet, hogy ezek a kapacitások szűkösek, nem arra lettek kitalálva, hogy ezek teljesen ellássák a régiót. Ugye a régió arra lett alapvetően kalibrálva, hogy azért jön az orosz kőolaj ellátja a helyi finomítókkal együtt a piacnak a nagy részét, és a hiányzó 10-20%-ot behozzuk mondjuk a tenger felől. Tehát ez egy nagyon komoly logisztikai kihívás, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy a termékhiány, amelyeket most is van már a régióban, a különböző leállások miatt, az lehet, hogy fokozódni fog. Igen, ez az, amire inkább számolni kell.
Írja valaki, hogy ló és kályha egyben eladó. Igen. Na bízunk benne, hogy a csehek itt éreznek valamit, nagyon optimisták egyébként. Tehát tök jó lenne az oroszoktól is, látnánk a banki tranzakciókat megmutatva, nem az ukránok is megmutatnánk, és akkor értjük. Nyilván ez masszív politika, tehát senki nem fogja felfedni az ütőkártyáit, de tök jó lenne ebbe belelátni, hogy valójában mi történik. Jó, te optimista vagy szerinted, Tamás, vagy egyre ijesztőbb a helyzet, amit most látsz elemzőként, és egyre komorabb, borúsabb a hangulat, és nem sok jót jósolsz nekünk a következő 1-2 hónapra.
Figyelj, én nagyon optimista szeretnék lenni, de azt látom sajnos, hogy egyre több irracionális elem van itt. Akár keleti, akár nyugati oldalról, főleg keleti oldalról, de sajnos nyugati oldalról is, tehát az EU részéről is látok irracionális lépéseket. Egyfajta olyan érzelmi háború is van folyamatosan, tehát így érzelemből olyanokat lépünk, ami egyébként nem feltétlenül a mi racionális érdekünk, de mondjuk azért megtesszük, mert a másiknak jobban fáj. És ezeknek a lépéseknek a sorát látom, és ez mondjuk nem vetít túl jó pozitív jövőt sajnos.
Hogy ezek a szankciók, ezek fájnak az uniónak is, meg az unió lakosainak, hogy nem, persze,
hát
mindenkinek.
Igen, hát én azt kifejtettem minisztikekben, hogy nem biztos, hogy például a szénhidrogénekre szankciót kell tenni. Egy olyan piacon, amikor egyébként is szűkösség van a világban, tehát nincs elég kőolaj, az nem biztos, hogy okos lépés ezt megtenni. Ha én értem a politikai logikát, mert nyilván meg akarjuk Oroszországot büntetni, meg akarjuk mutatni a saját állampolgárainknak azt, hogy mi bizony aktívan megbüntetjük Oroszországot, csak ebbe a piaci körülményben ez visszafele is elsülhet. És hát az látszik, hogy most az oroszoknak egy kicsit elgurult a gyógyszere, és olyan lépéseket tesznek ők is, amely a saját racionalitásuk ellen szól.
Igen, azért nagyon jó, hogy ezt mondod. Ezt sokszor megemlítettem, meg is kaptam, hogyha te viszont nem állsz ki az európai szankciók mellett egyértelműen, és nem döngeted a mellett, akkor te egyetértesz azzal, hogy Oroszország lerohatja Ukrajnát, és orosz párti vagy és háború párti. De ez olyan szintű ronda ormótlan csúsztatás, hogy ez nem így van. De vannak bizonyos szankciók, aminek viszont az európai emberek, polgárok és az egyre szűkülő középréteg, és mindenki úgy fizeti meg az árát, hogy tartós elszegényedés a jutalom. Szóval, hogy azért ez egy nagyon érdekes dolog. Ezért kaptam én is, nem keveset egyébként.
Egy dolgot, én is egyetértek vele, tehát azt gondolom, hogy a szankcióknak a nagy része az kellett, pont ezek az energetikai szankciók nem feltétlenül. Azért az a szerencsés ügy nálunk, hogy mi azért egy gazdag társadalom vagyunk, és elég rugalmasak tudunk lenni. Tehát itt azért a szenvedés nem hosszabb távra szól, de mondjuk a következő 2-3-4 év azért Európának nem lesz egy
kemény időszak. Tamás, nagyon köszi, nagyon komplex volt, köszönjük szépen, köszi. Jó munkát. Ha van benyót, szóljál, megyünk hozzád a ház alá. Jó, Kannával. Ciao, köszi.
Hello.
Hello, hello, köszönjük szépen Pletzer Tamásnak, az Erste Olaj és gázipari elemzőjének. Gyerekek, nincs pánik. Jó?
Nincs.
Jó, lesz.
Holnap lesz. Holnap vajaskegyen.
Valami. Lesz holnap, benzina molnap.
Jövünk mindjárt a hírek után.